22. fejezet. David Emmott, Lavinyi atya, és egy felfedezés. Kéri hirtelen sarkon fordult, és hosszú, dühös léptekkel elvágtatott. Poirot ülve maradt, csak bámult utána, aztán nem sokára azt mormolta. Igen, értem. Aztán valamivel hangosabban szólalt meg, de meg se fordította a fejét. Nem menne át a másik oldalra egy pillanatra, nővér? Hát, ha hátra néz, így. Most jó, megvan a zsebkendő? Nagyon köszönöm. Maga igazán nagyon kedves. Egy árva szóval sem célzott rá, hogy hallgatóztam, és el se tudom képzelni, honnan tudta. Egyetlen egyszer sem pillantott abba az irányba, ahol álltam. Meglehetősen megkönnyebbültem, hogy nem szólt semmit. Azt akarom ezzel mondani, hogy nekem ugyan tiszta volt a lelkiismeretem, de azért kissé kínos lett volna magyarázkodnom. Szóval így volt ez jó, hogy nem kért semmiféle magyarázatot. Mit gondol? Tényleg gyűlölte, Monsieur Poirot? Kérdeztem. Furcsa arc kifejezéssel lassan rábólintott. Igen. Azt hiszem, gyűlölte. Aztán fürgén fölállt, és elindult arra felé, ahol a munkások a domb tetején dolgoztak, én meg utána. Először az arabokon kívül nem láttunk senkit, de aztán végül megtaláltuk Mr. Emmottot, hason feküdt, éppen egy frissiben feltárt csontvázról fújta le a port. Amikor meglátotta, szokott kellemes, komoly mosolyával üdvözölt minket. Ki jöttek körülnézni? Kérdezte. Egy perc, mindjárt kész vagyok. Fölült, fogta a kését, és elkezdte finoman kapargatni a földet a csontok körül, közben meg egyfolytában fújdogálta őket, hol egy fújtatóval, hol csak úgy szájjal. Roppant egészségtelen eljárás, gondoltam, mármint az utóbbi. Így össze fog szedni egy csomó csúnya bacit, Mr. Emmott, tiltakoztam. A csúnya baci nekem mindennapos eledelem, nővér, mondta nagyon komolyan. Nincs az a baci, amelyik ártani tudna egy régésznek. Úgy elment a kedvük, hogy már meg se próbálják. Még egy kicsit kapirgált a combcsont körül. Aztán megbeszélt a továbbiakat a mellette álló előmunkással, és pontos utasításokat adott, hogy mit, hogyan csináljanak. No hát, mondta és fölállt, ez el van intézve. Reiter ebéd után már fényképezheti is. Egész rendes holmi volt itt mellette. Egy kis zöldrozsdás résztálkát mutatott nekünk, meg egy pár tűt, aztán egy csomó arany és kék micsodát, abból volt a halott nyaklánca. A csontokat meg a többi tárgyat leporolták, késsel megtisztogatták, de aztán mindent az eredeti helyén hagytak a fényképezéshez. Ez ki? Kérdezte Poirot. Első évezred. Nem is egészen érdektelen hölgy. Van valami fura a koponyáján. Elő kell kerítenem Mercadot, hogy nézze meg. Úgy néz ki, hogy nem természetes úton halt meg. Egy 2000 évvel ezelőtti Mrs. Leidner? Kérdezte Poirot. Talán, felelte Mr. Emmott. Bill Coleman egy fal homlokzaton matatott valamit a csákányával. David Emmott odaszólt neki valamit, hogy mit azt nem értettem, aztán körülvezette Poirot. Amikor befejezték a rövid magyarázatokkal fűszerezett körsétát, Emmott megnézte az óráját. 10 perc múlva ebédidő, mondta. Ne menjünk vissza a házba. Pompás gondolat, mondta Poirot. Lassan sétáltunk végig a kitaposott ösvényen. Gondolom örülnek, hogy visszatérhettek a munkájukhoz, mondta Poirot. Igen. Ez a legjobb, felelte Emmott komoran. Nem volt könnyű ott lődörögni a ház körül és társalogni. És egész idő alatt tudni, hogy maguk közül valaki a gyilkos. Emmott erre nem válaszolt, de nem tett semmiféle tiltakozó mozdulatot sem. Most már tudtam, hogy a kezdet-kezdetétől fogva gyanította az igazságot, már akkor, amikor kikérdezte az edénymosó fiút. Néhány perc múlva halkan megkérdezte. Jutott már valamire, Monsieur Poirot? Hajlandó lenne nekem segíteni, hogy jussak valamire? Kérdezte Poirot komolyan. Természetesen. Az ügy tengelyében Mrs. Leidner áll, mondta Poirot, közben éberen figyelte Emmott arcát. Róla szeretnék egyet mást megtudni. Hogy érti azt, kérdezte David Emmott lassan, hogy egyet mást megtudni róla? Nem arra gondolok, hogy hol született és mi volt a lánykori neve. Nem is arra, hogy milyen volt az arca, vagy milyen színű volt a szeme. Arra gondolok, hogy milyen volt ő maga. Gondolja, hogy ez sokat számít az ügyben? Egészen biztos vagyok benne. Emott egy-két pillanatig hallgatott, aztán azt mondta. Lehet, hogy igaza van. És ez az, amiben a segítségemre lehet. Ön meg tudja mondani nekem, hogy miféle nő volt Mrs. Leitner? Én, hiszen én is gyakran törtem ezen a fejemet. És nem tudott határozott döntésre jutni? De. Azt hiszem, végül sikerült. Ebbien? De Mr. Emmott egy darabig csak hallgatott, aztán kitérő válasszal próbálkozott. A nővérnek mi a véleménye róla? Azt mondják, a nők gyorsan meg tudnak ítélni egy másik nőt, és egy ápolónőnek nagy tapasztalata van mindenféle típusú emberekkel. Még ha akartam volna is mondani valamit, Poirot nem adott rá alkalmat, villámgyorsan közbeszólt. Én azt akarom tudni, hogy egy férfinak mi volt a véleménye róla. Emott kissé elmosolyodott. Azt hiszem, minden férfinak nagyjából ugyanaz. Kis szünetet tartott. Nem volt fiatal, de azt hiszem a legszebb nő volt, akivel csak életemben találkoztam. Ez nem válasz, Mr. Emott. De majdnem az, Monsieur Poirot. Egy-két pillanatig hallgatott, aztán folytatta. Volt valami tündérmese, gyerekkoromban olvastam valami skandináv mese a hókirálynőről, meg a kis Kájról. Azt hiszem, Mrs. Leitner valami ilyesmi volt. Magával ragadta a kis Kájt. Igen, Andersen mese, ugye? És egy kislány is volt benne, a kis Gerda, ugye úgy hívták? Lehet, nem sokra emlékszem már belőle. Nem tudna ennél egy kicsit többet mondani, Mr. Emott? David Emott a fejét rázta. Még azt sem tudom, hogy egyáltalán jól ítéltem-e meg. Nem volt könnyű kiismerni. Egyik nap pokoli dolgokat mondott, másnap meg igazán kedves tudott lenni. De azt hiszem magának nagyjából igaza van, amikor azt mondja, hogy ő áll az ügy tengelyében. Mindig is ott akart lenni, a dolgok középpontjában, és szerette a karma közé kaparintani az embereket. Úgy értem, nem érte be azzal, hogy szépen nyújtsák át neki a pirítóst, meg a vajat, azt akarta, hogy az ember a szívét, lelkét is kitárja előtte, hadd nézegesse kedvére. És ha valaki nem szerezte meg neki ezt az örömöt? Kérdezte Poirot. Akkor nagyon komisz tudott lenni. Láttam, hogy leszegi az állát, és elszántan összeharapja az ajkát. Gondolom, Mr. Emmott nem sok kedve lenne, akár nem hivatalosan is véleményt mondani arról, hogy ki gyilkolta meg. Nem tudom, mondta Emmott. Igazán halvány fogalmam sincs róla. Gondolom, ha Karl helyében vagyok, Karl Reiterre gondolok, én alig, hanem megpróbáltam volna. Egyszerűen ördögi volt, amit vele művelt. De hát persze ő valósággal kihívja az ilyesmit, olyan átkozottul érzékeny. Egyenesen arra ingerli az embereket, hogy rúgják fenékbe. És Mrs. Leitner fenékbe rúgta? Emmott hirtelen elvigyorodott. Nem, ügyesen megszurkálta a hímzőtűjével. Ez volt a módszere. Persze Karl nagyon idegesítő, mint valami pityergő, csügget kisgyerek, de a tű fájdalmas fegyver. Lopva Poirotra pillantottam, mintha kisé megremegett volna az ajka. De azt nem hiszi komolyan, hogy Carl Rey terölte meg, kérdezte. Nem. Nem hiszem, hogy valaki megöl egy nőt azért, mert az sorozatosan minden étkezésnél bolondot csinál belőle. Poirot elgondolkodva csóválta a fejét. Persze, Mr. Emmott előadása alapján Mrs. Leidner teljesen embertelennek tűnt. De meg kell nézni a dolgok másik oldalát is. Mr. Reiter magatartásában volt valami iszonyúan bosszantó. Összerezzent, ha az ember megszólította, és egészen ostoba dolgai voltak. Például újra meg újra oda kínálta Mrs. Leidnernek a narancs dzsemet, pedig tudta, hogy nem vesz belőle. Én magam is hajlamos lettem volna, hogy leletoljam egy kicsit. A férfiak képtelenek megérteni, hogy modorosságuk egy nőnek mennyire az idegeire mehet. Végül már muszáj kirobbannia. Arra gondoltam, hogy ezt egyszer majd megemlítem Poirotnak. Közben meg is érkeztünk. Mr. Emmott megkérdezte Monsieur Poirotól, nem akar-e kezet mosni, majd bevezette a szobájába. Én is sietve vágtam át az udvaron a szobám felé. Ugyanakkor jöttem ki, amikor ők és mindnyájan elindultunk az ebédlő felé, amikor Lavigny atya megjelent a szobája ajtajában és behívta Poirot. Mr. Emmott tovább jött, együtt léptünk be az ebédlőbe. Miss Johnson és Mrs. Mercado már ott voltak, s néhány perc múlva megjött Mr. Mercado, Mr. Reiter és Bill Coleman is. Éppen asztalhoz ültünk, és Mercado odaszólt az arab inasnak, szóljon Lavigny atyának, hogy az ebéd tálalva van, amikor valamennyiünket összerezzentett egy távoli, elfojtott kiáltás. Azt hiszem, még nem voltak teljesen rendben az idegeink, mert valamennyien fölugrottunk. Miss Johnson elsápadt és fölkiáltott. Mi volt ez? Mi történt? Mrs. Mercado csak bámult rá. Drágám, mondta, mi van veled? Hát valami lárma, kinn a földeken. De abban a pillanatban már jött is be Poirot Lavigny atyával. Ezer, pardon, bocsánat, mademoiselle, kiáltotta Poirot, az én hibám. Lavigny atya magyarázgatta nekem a tábláskáit, én odavittem egyet az ablakhoz, hogy jobban lássam, és ma foi, nem néztem oda, hogy hová lépek, és bevertem a lábam ujját. Egy pillanatig nagyon fájt, és felkiáltottam. Már azt hittük, újabb gyilkosság, nevetett Mrs. Mercado. Mári, szólt rá a férje. A rendre utasító hangjától az asszony elpirult, és az ajkába harapott. Miss Johnson sietve az ásatásokra terelte a szót meg arra, hogy milyen érdekes tárgyak bukkantak elő aznap délelőtt. A társalgás az egész ebéd alatt szigorúan a régészet keretei között maradt. Azt hiszem, mindnyájan éreztük, hogy ez lesz a legbiztosabb. Miután megittuk a kávét, átmentünk a nappaliba. Utána a férfiak Lavigny atya kivételével visszamentek az ásatásra. Lavigny atya bevezette Poirot a lelettárba. Én is velük mentem. Addigra már elég jól ismertem a holmikat, és valósággal büszke voltam, mintha csak az enyém lett volna, amikor Lavigny atya elővette az aranykupát, és Poirot elragadtatva kiáltott fel. Milyen gyönyörű, micsoda mestermű! Lavigny atya buzgón helyeselt, aztán lelkesen és nagy szakértelemmel elkezdtem magyarázni a kupa szépségeit. Most nincs rajta viasz se, mondtam. Viasz? Bámult rám Poirot. Viasz? Bámult rám Lavigny atya is. Elmagyaráztam nekik a dolgot. Aha, je comprends. Értem, mondta Lavigny atya. Igen, igen, gyertyafaggyú. Ez aztán egyenesen elvezetett az éjszakai látogató kérdéséhez. Teljesen megfeledkeztek a jelenlétemről, és elkezdtek franciául beszélni, mire ott hagytam őket, és visszamentem a nappaliba. Mrs. Mercado a férje zokniást toppolgatta, Miss Johnson pedig olvasott, ami meglehetősen szokatlan dolog volt tőle. Általában mindig volt valami elfoglaltsága. Egy idő múlva Lavigny atya és Poirot kijöttek. Az atya elnézést kért, hogy őt várja a munkája, de Poirot leült közénk. Rendkívül érdekes ember, mondta. Aztán megkérdezte, sok munkája volt-e Lavinia atyának. Miss Johnson elmagyarázta, hogy az eddigi agyagtábla leletanyag meglehetősen szegényes. Feliratos téglát és pecséthengert is nagyon keveset találtak. Lavinia atya viszont kivette a részét az ásatási munkából, és gyorsan fejlesztette arab köznyelvi tudását. Erről aztán a hengerpecsétekre terelődött a szó. Miss Johnson hamarosan elő is hozott a szekrényből néhány plasztilin nyomatot. Fölébük hajoltunk, megcsodáltuk a lendületes díszítményeket, akkor jöttem rá, hogy nyilván ezekkel dolgozott Miss Johnson azon a végzetes délutánon. Beszélgetés közben észrevettem, hogy Poirot egy kis plasztilin golyócskát gyúrogat. Sok plasztilint használnak, mademoiselle? Kérdezte. Elég sokat, az idén már jó csomó elfogyott. El se tudom képzelni, hogy hogyan, de mintha már a fele készletünk oda lenne. Hol tartják, mademoiselle? Itt, ebben a szekrényben. Visszatette a pecsétlenyomatokat, s közben megmutatta azt a polcot, ahol a plasztilin rudak, a fixálólak, a fényképragasztók és egyéb irodaszerek álltak. Poirot lehajolt. Hát ez? Hát ez mi? Mademoiselle. Jobb kezével jó mélyen hátranyúlt, és előhúzott valami furcsa, gyűrött jószágot. Amikor kisimította, láttuk, hogy valamiféle állarc. A szemet és a szájat tussal mázolták rá, és az egész durván össze-vissza volt kenve plasztilinnal. Na hát, ez fantasztikus! Kiáltott fel Miss Johnson. Sose vettem észre. Hogy kerülhetett ide? És micsoda? Ami azt illeti, hogy kerülhetett ide, hát egyik rejtekhely épp úgy megteszi, mint a másik. Fölteszem, hogy ezt a szekrényt az évad végéig nem rámolták volna ki. Ami meg azt illeti, hogy micsoda, hát gondolom, az se nehéz megmondani. Ez az az arc, amelytől Mrs. Leidner megrémült. Az a kísérteties arc, amelyet a félhomályban az ablaka előtt látott, amelynek nem volt teste. Mrs. Mercado halkan felsikoltott. Miss Johnsonnak még a szája is elfehéredett. Szóval nem képzelődés volt, mormolta, hanem trükk, gonosz trükk. De ki csinálhatta? Igen, kiáltotta Mrs. Mercado. Ki csinálhatott ilyen gonosz dolgot? Poirot nem is próbált válaszolni. Nagyon komor volt az arca, amikor átment a másik szobába. Egy karton dobozzal a kezébe jött vissza, beletette a gyűrött állarcot. Ezt látnia kell a rendőrségnek, magyarázta. Iszonyatos, mondta halka Miss Johnson. Iszonyatos. Gondolja, hogy minden itt van valahol elrejtve? Sipítozott Mrs. Mercado. Mit gondol? Talán a fegyver is? Az a bunkó, amivel megölték? Talán még most is? Csupa vér? Jaj, úgy félek. Miss Johnson megmarkolta a vállát. Maradj csöndben, szólt rá erélyesen. Itt van dr. Leidner. Nem szabad felizgatnunk. Valóban a kocsi ebben a pillanatban hajtott be az udvarra. Dr. Leidner kiszállt, egyenesen keresztül vágott az udvaron, és odajött a nappali ajtajához. Arcára ráncokat vésett a fáradtság. Kétszer annyi idősnek látszott, mint két nappal azelőtt. Egész nyugodt volt a hangja. Holnap 11-kor lesz a temetés. Dean őrnagy végzi a szertartást. Mrs. Mercado dadogott valamit, aztán kisúrant a szobából. Eljön N, kérdezte dr. Leidner Miss Johnsontól. Hát persze, kedves, mind elmegyünk, természetesen. Többet nem mondott, de az arca biztosan kimondta, amire a nyelve nem volt képes, mert dr. Leidnernek földerült az arca. Szeretet és pillanatnyi megkönnyebbülés sugárzott róla. Drága Anne, mondta, Maga olyan csodálatos vigasztalás és segítség nekem. Drága öreg barátnőm. Megsimogatta a karját, és láttam, hogy Miss Johnson mélyen elvörösödik. Szokásos reket hangján azonban csak annyit dörmögött, hogy jól van már, no. De nekem elég volt egy pillantás az arcára, és tudtam, hogy Anne Johnson egy röpke pillanatig tökéletesen boldog volt. És egy másik gondolat is átvillant az agyamon. Ez a férfi a régi barátnőhöz fordul részvétért, s a dolgok természetes folyása talán hamarosan egy új, boldog állapothoz vezethet. Nem mintha az a fajta lennék, aki örökké össze akarja boronálni az embereket, és persze illetlenség ilyesmire gondolni, mikor szegény Louis még el sem temették. De hát végül is mégiscsak szerencsés megoldás lenne. A férfi kedveli, ő kétségtelenül rajong Leidnerért. Boldog lenne, ha élete hátra levő részét neki szentelhetné. Mármint, ha elbírná viselni, hogy folyton dicshimnuszokat kell hallgatnia Louise tökéletességéről. De hát a nők sok mindennel ki tudnak békülni, ha megkapják, amit akarnak. Dr. Leidner ezután üdvözölte Poirot, és megkérdezte, mennyire haladt. Miss Johnson Dr. Leidner háta mögött állt, meretten bámulta a Poirot kezében levő dobozt, és a fejét rázta. Rájöttem, hogy könyörög Poirotnak, ne beszéljen Dr. Leidnernek az állarcról. Alig, hanem úgy érezte, hogy szegénynek ezen a napon már éppen eleget kellett elviselnie. Poirot teljesítette a kívánságát. Ezek a dolgok lassan haladnak, monsieur, mondta. Aztán néhány semmit mondó frázis után el is búcsúzott. Kikísértem a kocsijához. Sok mindent szerettem volna megkérdezni tőle, de aztán, amikor megfordult és rám nézett valahogy, mégse kérdeztem semmit. Olyan lett volna, mintha megkérdezném a sebésztől, hogy mit gondol, jól csinálta-e a műtétet. Csak álltam jámboran, vártam az utasításait. Meglehetősen meglepett, amit mondott. Vigyázzon magára, gyermekem. Aztán még hozzátette, nem tudom, jó-e az, hogy maga itt marad. Meg kell beszélnem Dr. Leidnerrel, mikor menjek el, mondtam. De úgy gondolom, megvárom a temetést. Helyeslően bólintott. Addig is, mondta, ne próbálkozzon. Ne akarjon túl sokat megtudni. Értse meg, nem akarom, hogy maga túl okos legyen. Aztán elmosolyodott és hozzátette. A maga dolga az, hogy adja a tampont, az enyém, hogy elvégezzem a műtétet. Hát nem fura, hogy szó szerint ezt mondta? Aztán csak úgy mellesleg megjegyezte. Érdekes ember ez a Lavigny atya. Nekem olyan furcsa, hogy egy barát archeológus legyen, mondtam. Ja, igen, maga protestáns, én viszont jó katolikus vagyok. Tudok egyet mást a papokról, meg a szerzetesekről. Habozott, a homlokát ráncolta, aztán kibökte. Egyet ne felejtsen el. Elég okos ember ahhoz, hogy ha akarja, mindent kiszedjen magából. Hát, ha ezzel arra akart figyelmeztetni, hogy ne fecsegjek, akkor szerintem nem volt semmi szükség a figyelmeztetésre. Felbosszantott vele. Így hát bár nem volt kedvem megkérdezni azt, ami igazán érdekelt volna, nem láttam be, miért ne dörgöljek én is az orra alá valamit, s felhívtam a figyelmét egy kiejtési hibájára. Aha. Köszönöm, masszőr. Szóra sem érdemes. De hát, ha lehet, miért ne mondja helyesen? Nem fogom elfelejteni, mondta szokatlanul szeliden. Beszállt a kocsijába, és elhajtott. Én meg lassan visszafelé indultam az udvaron. Volt, mint töprengenem. Az injekciós tűszúrások, Mr. Mercado karján. Vajon milyen kábítószert használ? Aztán az a rémes, sárgára mázolt állarc. És milyen különös, hogy délelőtt Poirot és Miss Johnson a nappaliban nem hallották az én kiáltásomat, de Poirot kiáltását mindnyájan jól hallottuk az ebédlőben. Holott Lavigny atya szobája és Mrs. Leidner szobája pontosan ugyanolyan távolságra van a nappalitól, illetve az ebédlőtől. Aztán nagy elégedettséget éreztem, amiért megtanítottam egy angol szó helyes kiejtésére doktor Poirot. Még ha csak ugyan olyan nagy detektív is, akkor is rá kell jönnie, hogy ő sem tud mindent. Huszonharmadik fejezet. Médiumot játszom. A temetés szerintem nagyon megindító volt. Rajtunk kívül megjelent az összes Hassanyében élő angol is. Még Sheila Riley is eljött fekete kosztümben. Nagyon csöndes volt, mintha megszelidült volna. Reméltem, hogy némi lelkiismeret furdalást érez azért a sok komisságért, amit mondott. Amikor visszatértünk a házba, dr. Leidner után mentem az irodába, és megpendítettem távozásom kérdését. Nagyon rendes volt, köszönetet mondott azért, amit tettem, még hogy tettem, semmi hasznomat nem vették, sőt, és ragaszkodott hozzá, hogy fogadjak el külön egy heti fizetést. Tiltakoztam, mert őszintén úgy éreztem, hogy semmivel nem érdemeltem ki. Igazán, dr. Leidner, jobb szeretném, ha egyáltalán nem kapnék fizetést. Semmi más nem kérek, csak az úti költségemet térítse meg. De erről hallani sem akart. Tudja, mondtam, úgy érzem, nem érdemlem meg. Arra gondolok, hogy szóval kudarcot vallottam. Nem mentette meg, hogy idejöttem. Ugyan már verje ki ezt a fejéből, nővér, szólt rám komolyan. Végül is én nem detektívnek alkalmaztam magát. Álmomban sem jutott eszembe, hogy a feleségem élete veszélyben van. Megvoltam róla győződve, hogy puszta idegesség az egész, és hogy ő maga hajszolta bele magát valami furcsa lelki állapotba. Maga mindent megtett, amit ember megtehet. Louis szerette magát, bízott magában. És azt hiszem, az utolsó napokban jobban és biztonságosabban érezte magát, mert maga itt volt. Igazán, semmiért nem tehet magának szemrehányást. Kissé megremegett a hangja, és tudtam, hogy mire gondol. Hogy ő a hibás, mert nem vette komolyan Mrs. Leidner félelmeit. Leidner doktor? Kérdeztem kíváncsian. Nem jutott valami következtetés azokkal a névtelen levelekkel kapcsolatban? Felsóhajtott. Nem tudom, mit higgyek. Monsieur Poirot jutott valami határozott következtetésre? Tegnap még nem, mondtam, szerintem ügyesen lavírozva igazság és kitaláció közt. Végül is nem jutott semmire, amíg el nem meséltem neki Miss Johnsont. Motoszkálni kezdett a fejemben, hogy jó lenne megereszteni egy célzást. Hadd lássam, reagál-e rá. Előző nap, mikor láttam, milyen szépen összejönnek Miss Johnsonnal, mennyire szereti őt Leidner, és mennyire megbízik benne, örömömben teljesen megfeledkeztem a levelekről. Még most is úgy éreztem, hogy talán kissé alantas dolog lenne előhozakodni velük. Hiszen ha Miss Johnson írta is azokat a leveleket, Mrs. Leidner halála után borzasztóan szenvedett miattuk. De azért szerettem volna látni, eszébe jutott-e valaha dr. Leidnernek ez a lehetőség. A névtelen levelek mögött rendszerint női kéz van, mondtam. Látni akartam, hogy fogadja. Talán igen, sóhajtott fel. De maga elfelejti, nővér, hogy ezek hitelesek is lehetnek. Lehet, hogy valóban Frederick Bosner írta őket. Nem, nem felejtem el, de valahogy nem tudom elhinni, hogy ez lenne az igazi magyarázat. Én igen, mondta. Az persze ostobaság, hogy az expedíció valamelyik tagja. Ez csak Monsieur Poirot szellemes teóriája. Szerintem az igazság sokkal egyszerűbb. A fickó persze őrült. Itt ólálkodott valahol, talán valamiféle álöltözetben. És azon a végzetes délutánon valahogy beosont. A szolgák hazudhatnak is. Lehet, hogy megvesztegette őket. Hát ez nem lehetetlen, mondtam kételkedve. Dr. Leidner kissé ingerülten folytatta. Felőlem, Monsieur Poirot gyanúsíthatja az expedícióm tagjait. Én abszolút biztos vagyok benne, hogy egyiküknek sincs semmi köze a dologhoz. Régóta dolgozom velük, és ismerem őket. Elhallgatott, aztán hirtelen azt kérdezte. Ezt maga tapasztalatból tudja, nővér, hogy rendszerint nők írják a névtelen leveleket? Hát nem mindig, mondtam, de van egyfajta női bosszúvágy, amely így keres kielégülést. Mrs. Mercatóra gondol? Kérdezte. Aztán megrázta a fejét. Még ha olyan rossz indulatú lett volna is, hogy bántani akarta volna Louise-t, akkor sem tudott volna ehhez eleget. Eszembe jutottak az aktatáskában levő régebbi levelek. Ha Mrs. Leidner nem zárta el őket, és Mrs. Mercado egy szép napon egyedül maradt a házban, és turkált egy kicsit, könnyen megtalálhatta és elolvashatta őket. A férfiak sose gondolnak a legegyszerűbb lehetőségekre. És rajta kívül Miss Johnson az egyetlen nő, mondtam, és közben erősen figyeltem. Az meg teljesen nevetséges. Az a kis mosoly, amellyel ezt mondta, perdöntő volt. Soha eszébe sem jutott, hogy esetleg Miss Johnson lehet a levelek írója. Egy pillanatig haboztam, de nem mondtam semmit. Az ember nem szívesen ad ki egy másik nőt, és amellett tanúja voltam is Johnson őszinte és megindító bűnbánatának. Ami megtörtént, megtörtént. Egyéb bajai tetejébe miért tegyem ki dr. Leidnert újabb kiábrándulásnak? Úgy egyeztünk meg, hogy másnap megyek el. Dr. Reilly révén elintéztem, hogy 2-3 napra megszállhassak a helyi kórház főnővérénél, amíg elintézem a hazautazásomat Angliába, vagy Bagdadon át, vagy egyenesen Nisszibinből, kocsin és vonaton. Dr. Leidner nagyon kedves volt. Azt mondta, szeretné, ha választanék valami emléket a felesége holmia közül. Ó, nem, igazán Leidner doktor, mondtam, nem tehetem. Ennyi szívességet nem fogadhatok el. De ő csak erősködött. Szeretném, ha elfogadna valamit, és biztos vagyok benne, hogy Louise is ezt akarta volna. Aztán azt ajánlotta, hogy fogadjam el a teknőcéi toalettkészletet. Ó, nem, szó se lehet róla, Leidner doktor, hiszen ez egy drága készlet. Nincs húga, tudja. Senki, aki hasznát vehetné ennek a holminak. Senki nincs, akinek odaadhatnám. Könnyen el tudtam képzelni, hogy nem szeretné, ha a készlet Mrs. Mercado kapzsik is kezei közé jutna. És azt se hinném, hogy Miss Johnsonnak akarta volna fölkínálni. No hát, gondolja meg, mondta kedvesen. Apropó, itt van Louise ékszeres ládikájának a kulcsa. Talán talál benne valamit, amit szívesen megtartana. És nagyon hálás lennék, ha mindent összecsomagolna. Minden ruháját. Reilly biztosan talál Hassanyében valami szegény családot, ahol hasznukat tudják venni. Örültem, hogy a segítségére lehetek, és tüstén neki is fogtam a munkának. Mrs. Leidner csak nagyon egyszerű ruhatárat hozott magával, hamarosan el is rendeztem, és becsomagoltam néhány bőröndbe. Az iratai mind a kis aktatáskában voltak. Az ékszeres kazettában is csak néhány egyszerű csecsebecse volt. Egy gyöngyös gyűrű, egy gyémántos meltő, egy kis gyöngysor, egy-két egyszerű sima aranytű, no meg egy nagyszemű borostyán nyaklánc. A gyöngyöt vagy a gyémántot természetesen eszembe se jutott volna elkérni, de a borostyán nyaklánc meg a toalettkészlet között haboztam egy kicsit. Végül azonban semmi okot nem láttam rá, hogy miért ne fogadjam el az utóbbit. Igen, kedves gondolat volt dr. Leidnertől, és biztos vagyok benne, hogy a gesztusában nem volt semmi leereszkedés. Elfogadom, abban a szellemben, amelyben felajánlotta, mindenféle hamis büszkeség nélkül. Végül is én igazán szerettem Mrs. Sleidnert. Szóval mindent elintéztem. Becsomagoltam a bőröndöket, újra lezártam az ékszeres dobozt, és különtettem, hogy Mrs. Sleidner édesapjának fényképével és egy-két személyes aprósággal együtt odaadjam Dr. Leidnernek. A kiürített szoba kopárnak és elhagyatottnak látszott, mire végeztem a csomagolással. Nem volt több tennivalóm. És valahogy mégse volt kedvem kimenni. Mintha csinálnom kellett volna még valamit, látnom kellett volna valamit, vagy meg kellett volna tudnom valamit. Nem vagyok babonás, de valahogy az kezdett motoszkálni a fejemben, hogy Mrs. Sleidner szelleme talán a szobában van, és hát, ha megpróbál velem kapcsolatba lépni. Emlékszem, egyszer a kórházban az egyik lány asztalt táncoltatott, és az asztal igazán figyelemre méltó dolgokat kopogott. Talán, bár még soha nem gondoltam ilyesmire, én is lehetnék médium. Tudják, az ember néha úgy belelovalja magát valamibe, hogy mindenféle szamárságot képzel. Kényelmetlen érzéssel járkáltam körbe a szobában, megfogtam a tárgyakat, pabráltam ezzel-azzal. De hát persze a szobában nem volt semmi, csak a csupasz bútorok. Semmi nem csúszott egy fiók mögé, semmi nem volt eldugva. Nem is remélhettem ilyesmit. Végül aztán, iszonyú hülyén hangzik, de hát ahogy mondom, az ember néha belelovalja magát, valami rém furcsát csináltam. Oda mentem az ágyhoz, végig feküdtem rajta, és behunytam a szememet. Erőnek erejével megpróbáltam elfelejteni, ki és mi vagyok. Megpróbáltam visszaképzelni magam arra a végzetes délutánra. Én voltam Mrs. Sleidner, békésen és gyanútlanul feküdtem, pihentem. Hogy az ember hogy bele tudja lovalni magát valamibe? Teljesen hétköznapi földhöz ragadt ember vagyok. Szikrányi érzékem sincs a természet fölötti dolgokhoz, de én mondom maguknak, még 5 percesen feküdtem ott, már is éreztem a szellemek jelenlétét. Nem próbáltam ellenállni, sőt, szándékosan erősítettem magamban ezt az érzést. Azt mondogattam magamban, én vagyok Mrs. Sleidner, itt fekszem, félálomban. Mindjárt, most már hamarosan, ki fog nyílni az ajtó. Mondogattam, mintha csak hipnotizálnám magamat. Fél 2 körül jár, pont az az idő, ki fog nyílni az ajtó. Ki fog nyílni az ajtó. Látni fogom, ki jön be. Le sem vettem a szememet az ajtóról. Mindjárt kinyílik. Látnom kell, amikor nyílik. Látnom kell, kinyitja ki.